Az igazságügyi tervezetekről olyan narratívák terjedtek el a sajtóban, amelyekről lassan kiderül, hogy nem sok alapjuk van. Tehát itt a Bukaresti Rádióban is több olyan interjúnk volt Csoma Botond képviselővel, Kádár Hunor büntetőjogásszal, Veres Emőd egyetemi tanárral, jogásszal, amelyekből azért kiderül, hogy az ügyészség függetlenségét féltő nyilatkozatoknak nincs sok alapjuk. Hogyan terjedhetett el mégis ez a narratíva? Látjuk azt, hogy Brüsszelben is ezt a megközelítést, nem tudom, propagálják.
Ennek a narratívának az elterjedése két okból történhetett. Egyrészt azért, mert bizonyos személyek, bizonyos közvélemény formálók markánsan beálltak egy-egy politikai érdekcsoport háta mögé, és kritikátlanul átvették azoknak a gondolatát, azoknak az akaratát, és propagálták azokat. Másrészt pedig azért, mert a sajtónak az állapota mára ugyancsak leromlott. A szabad sajtó úgy tűnik, hogy végnapjait éli. A sajtó nem az igazság felderítésére tett kísérleteknek az eszköze és tere, hanem sokkal inkább bizonyos érdekcsoportoknak a kiszolgálója, és a sajtóban dolgozók úgy érzik, hogy akár munkahelyeiket is elveszíthetik, amennyiben ellentmondanak azoknak, akik olvassák, hallgatják, vagy nézik a különböző sajtótermékeket. Ezért nagyon körültekintően próbálják kitapintani, hogy bizonyos kérdésekben milyen a közhangulat, és igyekeznek ennek a közhangulatnak megfelelni, olyan elemeket, olyan bizonyítékokat keresve, amelyek a sajtót, fogyasztókat arra késztetik, hogy megvásárolják ezeket a sajtótermékeket, és úgy érezzék, hogy valójában egy táborba tartoznak, ezzel pedig gyakorlatilag felszámolják azt a szerepkört, amely az újságírónak a feladata, hogy kellő önmérséklettel, kellő kritikával és körültekintően elemezze a történéseket, és megmutassa azokat a pontokat, ahonnan bizonyos döntések, törvénytervezetek, elfogadott törvények támadhatóak, kétségbe vonhatóak, és végső soron egy bizonyos folyamat után akár javíthatóak is. Szószólóvá vált a sajtó, nem pedig olyan kritikai fórumá, amely a társadalom tolerancia szintjét és az elfogadást elősegíteni.
Tehát itt, hogyha jól értem, akkor át is billent a mérleg, tehát attól, hogy valamikor esetleg a tulajdonosnak a kegyeit kereste az újságíró, vagy kereshette egyesek, mondjuk. Most az olvasó, vagy a médiafogyasztó, ez egy új fogalom, a médiafogyasztónak a kegyeit keresi inkább.
Igen, ez szinte várható volt, hogy így fog történni, mert az van a sajtópiacon, hogy a tulajdonosok lassan-lassan rájöttek arra, hogy a közösségi médiának a megjelenésével a klasszikus sajtónak a szerepe vagy átértékelődik, és megpróbálnak újra egy olyan erőteljes sajtót fenntartani, amely képes arra, hogy társadalmi változásokat okozzon, vagy pedig hiteltelenné válik, és gyakorlatilag arra összpontosítottak, hogy ezt valamiképpen feltartsák. Itt én a közszolgálati televízió és rádió, de elsősorban a közszolgálati televíziónak a szerepét látom nagyon-nagyon rossz helyzetben. Ha arra gondolunk, hogy 10-15 évvel ezelőtt milyen fontos volt a médiaszabályozás a közszolgálati televíziók esetében egy választási kampányban, ma már szinte nem is foglalkoznak azzal, hogy mi zajlik a televíziók házatáján választási kampányban. Ezzel mintegy azt sugallják, hogy a közszolgálati televíziónak a hatása a választási opciókra az ugyancsak alacsony, és a közösségi média az, amely képes olyan érzelmeket kelteni, amelyek választási részvételre sarkantják az embereket. Ezzel nem is lenne gond, hogyha ez az aktivizálás ez nem változna át fanatizmussá, és nem lenne egyfajta gyűlöletet propagáló felhajtó erő, amely elborítja a józan ítélőképességet, és mindaz, ami a komoly sajtónak az ismérve, az lebomlik, és a közösségi hálóban pedig pontosan ezek a paradigmák terjednek, amelyekről beszéltünk, olyannyira, hogy azok, akik még tudják azt, hogy melyek az ismervei a komoly sajtónak, még azok is félnek ezekről a dolgokról beszélni, inkább hagyják magukat sodortatni az árral, és maguk is felerősítői lesznek azoknak a téves információknak, amelyek aztán kialakítják azt a helyzetet, hogy a médiafogyasztónak nincsen lehetősége szembesülni egyfajta kritikai állásponttal, hanem kettéoszlik a társadalom, és valamelyik szekértáborba mindenki besodródik. Ettől a pillanattól kezdve semmilyen relevanciája nincsen annak, hogy mekkora az igazság tartalma egy hírnek, mindenki gyakorlatilag harci állásban helyezkedik el egyik vagy másik oldalon, és amit a másik oldalon közölnek neki, azt azonnal és zsigerből visszautasítják, hajlandóak megfeledkezni a nyilvánvaló tényekről is, mert a tények helyét átvette az érzelem, és a sajtó fogyasztása közben is, a maga a sajtó is, hogy eladhassa magát, és hogy fenntarthassa magát, ezekre az érzelmekre játszik rá, megfeledkezve arról, hogy végülis a sajtónak az a feladata, hogy megkeresse azokat a pontokat, amelyekből egy bizonyos álláspont kétségbe vonható, támadható, és kialakítható egy olyan helyzet, amikor megközelíthető az igazság, és akár az is elfogadható, hogy a más véleményen lévőknek adjunk igazat.
Apropó, hogy az érzelem túlsúlyba került, ez különösen érvényes az autonómiára. Ugye aláírták a három magyar szervezet, illetve párt képviselői aláírtak egy nyilatkozatot, amely szerint összehangolják az autonómia tervezeteiket és törekvéseiket. Ez a román sajtóban úgy jelent meg, hogy autonómia nyilatkozatot, mint egy kiáltványt mutatták be, és a reakciók azok zsigeriek. Most ami engem talán meglepett, az az, hogy az új, vagy az újnak mondható Mentsétek meg Romániát szövetség képviselői részéről is ugyanazt a reakciót láthattuk, mint az úgymond régi pártok részéről.
A Mentsétek meg Romániát szövetség is beilleszkedik abba a trendbe, amely a mai kornak a divatja. Érzelmekre hat, felfokozott érzelmeket próbál kelteni a választókban, és minden alkalmat kihasznál arra, hogy ezt a felfokozott érzelmi állapotot fenntartsa ezekbe az emberekbe, akkor is, hogyha valahol mélyen még tudják, hogy igazságtalan az, amit tesznek, hogyha nem korrekt, nem sportszerű, de valójában annyira szükségük van a támogatásra, hogy ezt megteszik, és lassan-lassan elmúlnak azok a félelmek, hogy a választókkal olyasmiket hitetünk el, ami nem létezik, ez nem is lesz fontos. Ezért van az, hogy a pártok politikai programja ma sokkal inkább hasonlít egy tudományos, fantasztikus novellára, mint sem egy megvalósítható tervre, amelyet aztán nem is tartanak be, nem is foglalkoznak azzal, hogy az ígéreteket 4 év múlva esetleg számon kérik, hanem egyszerűen ejtik, és újabb tudományos fantasztikus novellában jelentkeznek a választásokon. Ugyanilyen hozzáállása volt a Népi Mozgalom pártjának, ami számomra még meglepőbb és elfogadhatatlanabb, mint a Mentsétek meg Romániát politikai alakulatnak a hozzáállása, hiszen még emlékszünk azokra az időkre, amikor Traian Băsescu a székelyek barátjaként tűnt fel Hargita és Covászna megyében, és még arra is emlékszünk, hogy ennek a barátságnak lett a hozadéka az, hogy Traian Băsescut nem sikerült leváltani. A székesség határozottan kiállt amellett a Băsescu mellett, aki úgy tűnt, hogy nagyon sok mindent megértett a székelyek követelései közül, és el is fogadott azokat, sőt olyan javaslatokat tett, amelyek előremutatóak lettek volna, és a mai napig nem valósultak meg. Tehát ebben az esetben is azt látjuk, hogy a román politikai pártokat egyáltalán nem érdekli, hogy nem egy újabb autonómia nyilatkozatot fogadtak el, hogy a kolozsvári nyilatkozat az már betöltötte a 25. évét, hogy elegendő lenne a kolozsvári nyilatkozatot elfogadni, sőt, elegendő lenne az is, hogyha Romániában a kolozsvári nyilatkozatról, mint tervezetről beszélni, román-magyar párbeszédet kellene erről nyitani, és a feleknek egymást kellene meggyőzniük arról, hogy ez a kolozsvári nyilatkozat, ez gyakorlatilag megvalósítható és elfogadható, akár bizonyos korrekciókkal is. Jelen pillanatban nem ez történik. A párbeszédnek a lehetőségétől is elzárkóznak a román pártok. Egyetlen olyan nyilatkozat volt a hármas egyesség aláírása után, amely ad egy kis reményt arra, hogy talán mégsem zárult le teljesen a román-magyar párbeszéd az autonómia kérdésében. Călin Popescu Tăriceanu nyilatkozta azt, hogy ő akár hajlandó beszélni az RMDS-szel ezekről a kérdésekről. Egyébként mereven elzárkózik a román politikai alakulatok összessége. Ezzel is felfokozott érzelmet keltenek a romániai románságba. Úgy állítják be, hogy az autonómia az valami végzetes baj lenne, amelyről akárcsak a törzsi társadalmakban az istenekről beszélni sem lehet, mert ha beszélünk róla, akkor bekövetkezik a tragédia. Ilyen körülmények közepette nagyon nehéz dolguk lesz azoknak, akik felvetik a magyar részről az autonómia gondolatát, ezért nem is gondolom azt, hogy nagyon gyorsan meg lehetne valósítani ezt az autonómiát. Be kell rendezkednünk egy hosszú távú küzdelemre, ezért az autonómia gyors és azonnali megvalósítása helyett azokat a lépéseket kell egyeztetniük a három politikai alakulat képviselőinek, amelyek elvezethetnek az autonómia gondolatának a megtárgyalásához, illetve magához az autonómiához. Ezeket a lépéseket feltétlenül meg kell tenni, gondolok itt például a decentralizációra, amely ma olyan állapotban van, mint amilyen állapotban volt 15 évvel ezelőtt az autonómia gondolata. Erről még ugyan lehet beszélni, de visszaemlékszünk, hogy akár az elmúlt kormány idejében is, miközben decentralizációt hirdettek meg, valójában központosítás folyt. Ezt kellene megakadályozni, hiszen egyértelmű, hogy ez a decentralizáció vezethet el ahhoz, hogy az emberek felismerjék és elfogadják, hogy a helyben meghozott döntések, a döntésekbe széles körű bevonással lehet elérni azt, hogy ez célra vezető is legyen, és ez egyáltalán nem veszélyes, sőt, a helyi közösségek mindig jobban tudják azt, hogy mire van szükségük, mint a központ, amely önkényesen és pártpolitikai preferenciák szerint dönt, amikor határozatokat hoz.
Ez lenne a szubszidiaritás elve, amit Európában annyiszor hangoztatnak. Ambrus Attila, köszönöm a beszélgetést.